Hát nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Látják, hogy milyen nagy esemény, itt ünneplem a névnapomat. Eddig el kellett jönni, hogy tudatosuljon ez bennem. Hát én is Önöknek kívánok boldog új évet, és tényleg nem kezdődhet jobb könyvvel, mint Dániel könyvével ez az esztendő. Mielőtt elutaznánk Babilonba, és belépnénk az ókor legnagyobb királyának, Nabukodonozor, vagy Nabukadnezár, ki milyen fordításban olvassa, az ő tróntermébe, vagy a babiloni függőkerteket gondolatban megnéznénk, tegyünk egy kitérőt, és álljunk meg Rómában. Bizonyára jártak már ott, és a Sixtus kápolna mennyezet freskóját látták már. Egészen biztosan. Michelangelo remek műve a világ egyik legismertebb alkotása. Nem most látják először, nem most látják utoljára. Miért mutatom meg mégis, és mi köze van Michelangelónak Dániel prófétához? Valamit tudott ez a reneszánsz művész, valami olyat, amit a 20. századi teológusok valami miatt már elfelejtettek, vagy nem szeretnének tudni. A freskón, a mennyezeti freskón 6 ószövetségi prófétát láthatunk, és köztük ott van Dániel. Jóel, Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Jónás mellett ott találjuk valahol középen Dánielt. Nem tudom, hogy ez látszik-e. Itt a 3. sorban középen tetszenek látni. Nem tudom, hogy ki lehet ezt egy icipicit nagyítani. Mindjárt, igen, megvagyunk. Igen, sikerült. Itt van Dániel. Mi az, ami látszik, és Dániel könyvéhez kötődik? Nyilvánvalóan egy könyv Dániel kezében, és ha nem az elején lennénk, hanem a végén lennénk Dániel könyvének a végén, akkor a 12. fejezet 4. versében pontosan egy könyvről olvasnak. Isten azt mondta Dánielnek, hogy amiket én leírtam, vagy amiket én elmondtam, és te leírtad, azt a könyvet zárd be, csukd be. Mert, szabad fordításban mondom, nem fogják érteni egy bizonyos ideig. És majd, amikor nagyobb lesz a tudás, amikor nagyobb lesz az érdeklődés a proféciák iránt, az idők vége fel, ez a bezárt, bepecsételt könyv, egy nyitott könyv lesz. És az emberek akkor majd tanulmányozni fogják, érteni fogják, mert nagyobb lesz a tudás. És nagyon érdekes, hogy Michelangelo ezt a képet Dániel könyvének a befejező részét ragadja meg, és így mutatja be Dánielt a 6 ószövetségi proféta között, és nem úgy, ahogy a könyv bemutatja, csukott könyvvel, hanem nyitott könyvvel. Hát ez a művész tudta, hogy Dániel könyve már nyitott könyv, vagy szinte ő is, mintha prófétai látással látta volna, hogy nem sokára nyitott könyv lesz, és hát ugye pár reneszánsz korban festi meg, de a 18-19. Században óriási érdeklődés indul el Dániel könyve és Dániel könyvének a proféciái iránt. Azért mutatom ezt a képet, mivel a 19. századig, gyakorlatilag addig, amíg nem volt túl nagy érdeklődés a könyv iránt, nem volt olyan teológus, legyen az katolikus, protestáns vagy zsidó vonalon, aki ne hitte volna, hogy Dániel könyvét Dániel írta, mégpedig akkor, amikor Dániel élt a babiloni fogság idejében, Krisztus előtt 6. században. De jött a protestáns történetkritika, a liberális teológia, és azt mondták, hogy ez így nem lehet igaz. Egyszerűen nem történhetett meg, hogy Dániel írta volna, és a 6. században írta, egészen biztos, hogy Dániel könyvét Krisztus előtt 2. században írták, és nem a megjövendőlt események előtt, hanem a Dániel könyvében lévő események után írták le, úgy, mint ha előtte írták volna. Tehát trükközött valaki a megírással. Mi volt ezzel igazán a probléma? Ezek a teológusok nem Dániel próféta hitelességét kérdőjelezték meg valójában, hanem az Isten hitelességét kérdőjelezték meg. Nem az volt a kérdés, hogy létezhetett egy ilyen próféta, egy ilyen ember, mint Dániel, hanem azt a kérdést tették fel, hogy létezhet igazán egy olyan Isten, aki előre ismeri az eseményeket, előre ismeri a jövőt, és ezt kijelenti. És ők arra következtetésre jutottak, hogy ilyen Isten nincs. Ilyen Isten nem lehet. Tehát Dániel könyvét nem Dániel írta, vagy ha mégis, akkor ő csak a történelmi fejezeteket írta le, a benne lévő proféciákat pedig az esemény után írták le, a második században, tehát 400-500 évvel később, és úgy mutatták be, mintha előremutató jövendőlések lennének, holott múltbeli eseményeket írtak le jövendőlésként. Miért fontos ez a kérdés, mielőtt elkezdünk egy ilyen sorozatot? Ha ez igaz, ha így igaz, ahogy a protestáns teológusok ezt elindították, a történelemkritika szemlélettel, akkor én úgy gondolom, hogy önök fölöslegesen vesztegetik az idejüket. Akkor Dániel könyve még műkedvelésnek is gyenge. Ez egy szemfényvesztés, csalás. 5 percet nem érdemes ezzel foglalkozni. Ha viszont Dániel könyvét Dániel írta, és a proféciák az események előtt íródtak le, Krisztus előtt 6. században, attól kezdve rendkívül izgalmas történettel állunk szembe, mert van egy Isten, aki nem csak akkor élt, hanem ma is él, van egy Isten, aki kezdettől fogva ismeri a véget, és megjelenti a jövőt, és ettől kezdve Dániel könyve nem a teológusoké, nem a történészeké, nem a tudósoké, hanem a miénk. És húsba vágó üzenete van. Mások azt mondják, hogy a proféciák, igen, az a lényeg, a történelmi részt azt kitalálták, hogy szemléltetés legyen csak a proféciákhoz. Ha ez így van, ha nem vetjük komolyan a történeti részt, nem kell komolyan venni a proféciai részt sem. Akkor megint ott vagyunk, semmi időt ne pazaroljunk erre a könyvre. De ha ez a könyv akkor íródott, amikor, azt jelenti, hogy ahogy ugyanaz az Isten megszólít bennünket ma, attól kezdve ez a könyv rólunk szól. Nekünk szól, és megszólít bennünket. És ha így van, akkor érdemes itt lenni. Érdemes ezzel időt tölteni, és foglalkozni, gondolkodni rajta. Megtalálni az üzenetét. Ha kivesszük a könyvet a maga történeti keretei közül, akkor nem értjük meg az üzenetét. Elhibázzuk az üzenetét. Ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy itt a kezdet kezdetén megalapozzuk azt a hitünket, amit a 19. századi senki nem kérdőjelezett meg, a nagy teológusok közül pedig addig is született egy pár nagy teológus. Valami történt a 19. században, amitől kezdve nem csak a protestánsok, hanem attól kezdve, hogy a katolikus, mint a zsidók, valami miatt megváltoztatták az addig elképzelést. Tehát ha önök irodalmat keresnek, valószínű nagyon sokat kell keresni a mai teológiai írások közül, akik Dániel könyvét Dánielnek tulajdonítják, és Krisztus előtt 6. századi könyvnek. Mert félelmetes szembesülni egy olyan Istennel, aki ismeri és megjelenti a jövőt. Ezért engedjenek meg néhány érvet felsorolni csupán, hogy megalapozzuk ezt a nézetet. Jézus Dánielt prófétának nevezi. A Máté evangélium a 24. fejezet 15. versében idézi Dániel prófétát. Idéz Dániel könyvéből, úgyhogy megnevezi. Most tessenek csak gondolkodni, a kanonizálás, vagy valaminek kanonikussá való elfogadása az nem úgy megy, hogy valaki megírt egy könyvet, és másnap azt mondták, hogy hoppá, megvan a Biblia következő könyve. Évszázadokig tartott, amíg egy könyvnek az isteni ihletettsége elfogadottá vált, általánosságban elfogadottá vált. Krisztus előtt második század, tegyük fel, akkor írja valaki, sarlatán, csalás, úgy írja meg, mintha ő lenne, de közben nem az, és 200 év múlva jön Jézus, és Jézus nem tudja, hogy ez csalás. És ezt a könyvet, amit éppen csak előtte írtak, nem is olyan sokkal, ő Dánielnek tulajdonítja, és Dániel könyvének nevezi. El tudják ezt képzelni, hogy ez a kettő összejön? Ha második században írták, ennyi idő kevés volt ahhoz, hogy ez a könyv bekerüljön Palesztin, a zsidó kánonba, és ezzel egyáltalán komolyan gondolkodjanak. A másik érv az, hogy hova tették a zsidók ezt a könyvet. A zsidók az írások közé tették. Önök már profik, több éve ennek a Szabad Egyetemnek a tagjai, tudják, hogy az ószövetségi könyveket három csoportba sorolták a zsidó kánonban. Mondják, melyik volt ez a három? Első csoport, tessék, a törvény, Mózes öt könyve, azután a proféták, a profétái írások tartoznak, és a harmadik az írások. A bölcsességirodalom tartozott ide, példabeszédek, prédikátorkönyve, és különösen a történeti könyvek azok közül is azok, amelyek Palesztinán kívüli eseményeket is tartalmaznak, mint például Esdrás, Nehémiás. Hova sorolták Dániel könyvét a zsidó kánonba? Az lenne logikus nekünk, hogy a proféták közé, mert Dániel proféta, de nem ide sorolták, hanem az írások közé. Tehát azt mondták a liberális teológusok, hát lám, még a zsidók is tudták, hogy nem proféta, mert ha aznak tartották volna, proféták közé sorolták, de nem, az írások között van a helye. Miért? Azért, mert ott van a helye. Azért, mert hallottuk valamelyik gondolkodótól, hogy a teológust, hogy a legnagyobb bölcsnek tartották, mert a bölcsesség Dániel könyvében az álmok megfejtése, a bölcs válaszok ennek a könyvnek egyik központi üzenetét hordozzák. Dániel könyve a példabeszédek és a prédikátor könyvével rendkívül szoros rokonságban és kapcsolatban áll. Úgy gondolati, mint nyelvi szempontból. Azután Esdrás és Nehémiás könyve ugyanúgy az írások között van, azért, mert ott is Palesztinán kívüli történelmi vonatkozások is szerepelnek. Hát a zsidó teológusok nagyon jól tudták, hogy hol van Dánielnek a helye. Ez nem érv amellett, hogy Dániel nem volt proféta, csak azért, mert az írások közé, bölcsességirodalom közé tették a könyvet a kánon. Azután egy másik érv, amit fölhoznak a második század mellett, hogy apokaliptikus nyelvezetet használ. A második század írói-nak a szokása volt, hogy egy ismert bibliai nevet kölcsönöztek maguknak, és ennek a névnek az állarca mögött megírtak egy könyvet. Ebben az intertestamentális korban, Ószövetség, Újszövetség közötti időben íródott például Báruk könyve. Nem Báruk írta, Báruka, vagy proféták ideje alatt élt. Valaki írta, fölvette a Báruk nevét, és írt egy könyvet úgy, mintha azt Báruk írta volna. Vagy pedig Énók könyve. Azt mondták, hogy biztos ezt tette valaki Dániel nevével is a második században. Nem volt Dániel, de egy szimpatikus személy választott egy nevet, és megírt egy könyvet az ő nevében. De tessenek összehasonlítani már Dániel könyvét, mondjuk Báruk, Énok könyvével. Ez utóbbiak legendákat tartalmaznak. Soha nem lettek a zsidó ószövetségi kánon részei. Soha. Mégis bizonyos bibliákban benne találják ezeket a könyveket, de mikor tették bele a kánonba? Tudja valaki ezeket a könyveket? Énok, Báruk, Judit könyve, Tóbiás könyve, és így tovább, mikor tették bele? Az ellenreformáció idején tették bele a kánon. Miért tették bele? Mert a reformáció azt mondta, hogy sola scriptura, hát a Biblia mondja meg, hogy milyenek kell lennünk, mint egyház. Az ellenreformáció idején pedig azt kellett demonstrálni, hogy nem. Nem a Biblia mondja meg, hogy milyen legyen az egyház mondja meg, hogy mi a Biblia. És ezt úgy lehetett demonstrálni, hogy jó néhány apokrif iratot, amit soha senki nem ismert el Isten ihletettségnek, kanonizáltak, betettek a kánonba. Ez egy válasz volt a reformációra. 16-17. Századnak a történetei ezek, semmi köze nincs Dániel könyvéhez. Dániel könyve ebben az időben, amikor Báruk meg Énok könyve íródott, már rég a zsidó gondolkodás része volt, már rég erős, kemény gyökerekkel rendelkezett. Ezért tudott Jézus erre utalni. Azután egy másik érv, hogy a feltámadás témája szintén ebben az intertestamentális korban jön elő, és hát ha Dániel ezt emlegeti, már pedig emlegeti, hogy lesz feltámadás, biztos, hogy a második századból származik. Ez nem bizonyít semmit, mert a proféták korában is írtak a feltámadásról. Nem igaz, hogy addig hallgat a Biblia erről. Például Ézsaiás könyve 26. fejezete is ír valóságos fizikai feltámadásról. Persze, hogy később az apokaliptikus irodalom ezt a témát felkapta, de kibővítette és keverte a görög filozófiával, és megjelent a lélek halhatatlanságának a gondolata, ami teljesen idegen Dániel könyvétől. Tehát amikor megnézzük a második századi apokaliptikus irodalmat, ami a feltámadásról beszél, és ahogy Dániel beszél a feltámadásról, valóságos fizikai látható feltámadásról, a kettő között csak a szó azonos a feltámadás, de a tartalma teljesen más. Azután még egy érvet hoztak föl, ez a két nyelvűség. A Dániel könyve két nyelvű könyv, az első fejezettől a második fejezet negyedik verséig héberül írja Dániel a könyvet, valamint a 8. fejezettől 12. fejezet 13. versétől szintén héberül, de van benne egy arám rész. A második fejezet 4. verstől, 7. fejezet 28. versétől arám nyelven írja az írást Babilon hivatalos állami nyelvén. Nem bizonyítja ez a két nyelvűség azt, hogy az egyik nyelvű részt Dániel írta, a másik nyelvű részt valaki más írta. Egyiket a 6. században írta, mondjuk Dániel a történelmi részt, de a profétai részt valaki másik nyelven a 2. században írta. Miért nem? Az Ószövetségben nem ez az egyetlen könyv, amely két nyelven íródott. Tudniuk kell, hogy melyik egy másik könyv. Másik példát biztos tudnak mondani. Melyik könyv? Esdrás könyve. Ugyanúgy, szintén az írások között van, ugyanúgy két nyelven íródott. Amikor levelekről van szó, királyi rendeletekről van szó, akkor átvált Esdrás héberről arámra. Miért? Mert ezek a levelek arám nyelven voltak meg, és szóról szóra beidézi ezeket a leveleket. És senki mégsem, emiatt nem mondjuk, hogy volt egy egyes számú Esdrás, aki héberül írt, és egy kettes számú Esdrás, nem tudjuk ki, aki arámnyelven írt. Miért kell pont Dániel könyvénél előhozni valami olyat, amit a Biblia máshol is gyakorol, és még nem gondoljuk, hogy két szeméről van szó. Abban a korban ez teljesen elfogadott volt. Ezen kívül nem tudjuk teljesen szétválasztani a történelmi részt a profétai résztől, mert a történelmi szakaszban vannak látomások is, és a profétai részben is vannak történelmi események leírva. Tehát ez a kettő egymásba fonódik. Azon kívül teljesen egységes a szerkezete, strukturálisan, nyelvezetében azonos témák szerepelnek, teremtés, említés, találunk a teremtésre való utalást a történelmi részben is, a prófétai részben is. Ugyanolyan kifejezéseket találunk itt is és ott is. Rengeteg szálon és kapcson keresztül ez a kettő összekötődik egymással, és vért kell izzadjon az, aki ennek a különbözőségét akarja bebizonyítani, hogy két külön korban írták, két külön ember írta. Mégis valami miatt ez a nézet szimpatikusabb. Mert ez így emberibb. Így nem kell azt gondolni, hogy van egy Isten, aki ismeri a jelent és a jövőt, aki képes megjelentetni a jövőt, és döntésre hív bennünket, és elszámoltat bennünket. Sokkal kényelmesebb valamilyen emberi megoldást keresni erre a könyvre. Még csak kettőt említek, aztán be is fejezem, de talán érzik, hogy miért mentem bele ebbe az utcába, azért, hogy ne kelljen ezt megtenni a következő előadásokon, hogy ne kérdőjelezzék azt meg, hogy Dániel könyvét Dániel korában írták. Ott vannak a perzsa szavak. Azt kérdezték, hát hogy létezik egy babiloni korszak idején perzsa szavakat használni, amik Dániel könyvében találhatók. Persze a második században, természetes, már a perzsa birodalom, világbirodalom után vagyunk, könnyű a múltból perzsa szavakat is előhozni, 19 ilyen szó található. Kiderült, hogy ezek a szavak óperzsa szavak. Tehát még a babiloni birodalom előtti óperzsa nyelvből származnak, és ezeket használták már a Babilonban a 6. században. Azután azt mondták, hogy a görög szavak a babiloni birodalom idején az teljesen botrányosak, elképzelhetetlen. Ugye volt Babilon, Médó-Perzsia világbirodalom, azután jött csak a Makedón birodalom, és sokkal könnyebb elképzelni, hogy a második században, éppen egy hellén kultúra kibontakozásának az időszakában íródott és használ görög szavakat, mint sem azt mondani, hogy még előtte a 6. században használ görög szavakat, mert hol van még a Makedón birodalom? Hát, ha megvizsgáljuk ezt a néhány görög szót, amit találunk, kiderül, hogy görög hangszereknek a nevei, amit már abban az időben is ismertek, amit a görögöktől hoztak be, és mivel nem volt a babiloniaiaknak arám kifejezésük ezekre az idegen hangszerekre, ezért a görög készítők görög neveket használták, és Dániel nyilván ezt beírja az ő könyvébe, amikor összegyűjtik a nagy álló kép előtt az embereket, és megszólaltatják ezeket a görög hangszereket, akkor sorolja fel. Ez nem bizonyíték arra, hogy a második században írta valaki más. Csupán azért, mert van 4 görög hangszernév, amit már a babiloniak ismertek a 6. században. Nos, ezek után remélem, hogy túl sok kérdésünk nem marad. Ezen a területen nézzük meg ezt az első fejezetet. Utazunk vissza, 2600 évvel ezelőtt vagyunk. 4 fiatal egy nap arra ébred, hogy körülöttük senki nem beszéli már azt a nyelvet, amit az édesanyjuk tanított. Otthon tele voltak álmokkal és tervekkel, most idegen földön, idegen kultúrában, idegen parancsszavak között, ott kell elkezdeni egy olyan életet, hogy nem is tudják, hogy mi lesz a vége. Izrael elesett, a templomot lerombolták, nincs tovább. A nagy Babilonban, egy hatalmas világbirodalomban ezek a fiatalok törpék voltak, elnyomottak, rabok, reménytelenek, kilátástalanok, senkik. Egy elenyésző kisebbség tagjai voltak rabsorsban. Milyen lehet az ember, amikor elveszik a nyelvét, a kultúráját, az identitását, a szabadságát, az álmait, a jövőjét, és végül az Istenét? Menjünk az utcára, demonstráljunk, kezdjünk forradalmat. Öngyilkos kísérlet lett volna bármelyik. A nagy Babilonban vagyunk, Babilon virágkorában. Istárkaput lehet látták is Berlini Múzeumban. Hihetetlen gazdagság. Az ókori írók arany korszaknak nevezik, mert az aranyat úgy használták, mint később a rómaiak a vasat. Olyan gyakorisággal. Aztán a dolgok hirtelen megváltoztak. Arabság kezdett elviselhetővé válni. Sőt, egyre inkább úgy tűnt ennek a négy fiatalnak, akivel kezdődik Dániel könyve, hogy ez igazán nem is rabság. Ki mondta, hogy ez rabság? Inkább az álmainknak a beteljesülése. Mert hogy mit szeret a fiatal nemzedék? Mit szeretett akkor, és mit szeretne ma? Bizonyára tudják, bár nem túl sok arcot látok ebből a korosztályból, de továbbtanulás, elismerés, jó állás, megélhetés és ismertség. Szelep. Ismerjen mindenki. Ezen kívül kell még valami? Szerintem nem. Megvannak a betűk a nevem előtt, van házam, ahol lakjak, elismernek, jó az állásom, jól fizetnek, még ismert is vagyok, bőven elég. Csak ennyi kell, semmi más. Nem változott a világ semmit. Mit kapnak ezek a fiatalok itt? Ők akármilyen jófejű gyerekek lehettek Jeruzsálemben, egyben biztosak lehettek, hogy soha az életbe egy babiloni egyetemre nem juthatnak ki. Mert hogy abban az időben a Harvard és a Cambridge egyetemek Babilonban voltak a világ szuperhatalmának a legnagyobb városában, Babilon városában. És most mit kapnak ezek a fiatalok? Babilon egyetemén szabad belépést, királyi ösztöndíjat, 3 éves mesterszakot elvégezni a világ leghíresebb egyetemén. Lehet erre nemet mondani? Úgy néz ki, mint egy rabság? Tessenek mondani, ez úgy néz ki. Jó, persze, biztos, hogy rabláncon mentek az órákra, és úgy húzták a láncot maguk után. Nem. Nem kollégiumban laktak, még csak nem is kollégium, nem egy börtöncellában, hanem 5 csillagos wellness szállodában, valahogy így fordíthatnám le, de biztos nem kaptak ételt, vagy száraz kenyeret ettek. Á, dehogy, tessenek elolvasni, biztos elolvasták az első fejezetet. Svédasztalos étkezésük volt, a király asztalánál lehettek. Sajnáljuk őket? Valahogy nem tudunk részvétre hangolódni irántuk. Ez a rabság, ez jobb volt, mint a szabadság otthon. De nem csak ez, hogy most éppen jó helyzetbe kerültek, hanem ígéretet kaptak arra, hogy királyi főtisztségviselőként munkát kapnak, és a király külön megbízottjaiként lesznek az elnyomott provinciákban biztosok. Biztos megélhetés a biztosnak élete végéig. Minden, amit az ember elképzel. Hát amíg láncok vannak a kezünkön, és amíg elnyomás korlátoz, amíg megaláznak, megszégyenítenek, megkülönböztetnek, higgyék el, könnyű lázadni. Könnyű ellenállni. Könnyű nemzeti dalt írni, vagy hősnek lenni, kiállni, továbbvinni az ősök hitét, nyelvét, döntéseket hozni, elköteleződni, nagy tettekben elindulni, és kiforgatni a sarkából a világot, addig, amíg az embert megalázzák és letapossák. Addig ezt meg lehet csinálni. De amikor elhalmoznak valakit a jóléti állam minden előnyével, tessenek megmondani, hogy lehet lázadni, és ki ellen kell lázadni. Hogy lehet ellenállni, hogy lehet kitartani. Mert hogy mindenkinek van árfolyama, ezt mondják, akik ezt vizsgálják. Hát itt mindent megkaptak. A jólétnek picin kis ára volt csak, nagyon kicsi. Elenyésző ahhoz képest, hogy mennyit kaptak. Első fejezet 5. verse, az első ár. És rendele nékik a király mindennapi szükségletül a király ételéből és a borból, melyből ő iszik vala, hogy így nevelje őket 3
esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Ez volt az egyik ár. A másik, a hetedik vers. És az udvarmesterek fejedelme neveket adott nekik. Tudnélik, elnevezte Dánielt Baltazárnak, Ananiást Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednegónak. Mit is jelentett ez a fiataloknak? Nyilván a babiloni cenzúrán ez simán átment. Mert úgy tűnt, hogy Dániel hűséges és hálás mindazért, amit kapott. És csak egy kis jelentést ír a nemzettársainak, a rabtársainak. A cenzúra semmi kivetnivalót nem látott. De a héber olvasók azonnal kiszúrtak két dolgot. Az egyik az, hogy egy olyan szót használt itt Dániel, az, hogy elrendelte, amit a Biblia csak a teremtés kapcsán használ. Többször előfordul, de mindig a teremtéshez kötve használja a héber irodalom. És tudják, amikor van egy ilyen hívó szó, azt mondom önöknek, hogy háromszor verje el ezt kenden, akkor mire gondolnak, kire gondolnak? Igen, de határon túl hiába fordítják le a cenzúra, senki nem fogja érteni. Nem azért, mert nyelvileg nem érti, nem érti, nyelvileg nem érti. Na most a héber olvasók azonnal tudták, hogy miről beszél Dániel. Isten a teremtéskor elrendelte az ember menüjét, hogy mit egyen. És a héber gondolkodásban a teremtő Isten dolga meghatározni az ember menüjét. És amikor itt Dániel azt mondja, hogy Nabukodonozor elrendelte a menüt, mit mond ezzel? Nabukodonozor az Isten helyébe lépett. Vigyázzatok, mert Nabukodonozor elvette az Istenünket. Ne hagyjátok, hogy elvegye a hitünket és az Istenünket. Azután mi van a másik kérdéssel? Ott van a nevük. Ezzel elvette a héber identitásukat, a kultúrájukat. Eddig Dániel volt, ami azt jelentette, hogy Isten a bírám. Most Baltazár lett, ami azt jelenti, hogy Bel megőrzi az életét. Bel, a Márduk Isten, egy másik neve. Héber nevek helyett bálvány istenek nevei kerültek be a nevükbe. Jólét, továbbtanulás, színvonal, boldogulás, előremenetel, jó állás, megélhetés, cserébe csak két dolog. Engedd elvenni a nemzeti identitást, a nyelvet, kultúrát és a hitedet. Csak ennyi, és mindened megvan. De Dániel, 8. vers, eltökélte a szívében, ezt olvassuk, hogy ellenáll ebben a helyzetben, nem szédült meg a jóléttől. Eldöntötte, hogy ellenáll. Hogy nem fogják megvenni sem a jólét, sem a diploma, sem az állást, nem hagyja, hogy elvegye az identitását. Visszautasítja, hogy a király az Isten helyébe lépjen, és azt mondja, nem kérem a menüt. Nyilván egy kicsit problémát okozott az udvarmesternek, hogy ezt hogy tálalja majd a királynak, de nem tulajdonított jelentőséget neki. Hát bogaras emberek, hát mit tudom én, biztos, hogy így szoktatták őket gyerekkorukba. Na, Dániel, rendben, csak 10 napos próbát is meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 10 napi próba után azt látta, hogy nem haltak bele, csak attól, hogy vegetáriánus étrendet kaptak, de Dániel, hadd mondjam el én vegetáriánusként, hogy nem volt vegetáriánus. Sokan azt mondják, azért vegetáriánusok, mert Dániel az. Dániel nem volt vegetáriánus. Később a könyvben találkozunk, hogy a bőti időszakban azt mondta, hogy most bőtölük, tehát nem ettem húst. De itt tudatosan ezt az étrendet választja. Miért? Mert ezt az étrendet adta Isten az Édenben. És ezzel újzen a honfitársainak, emberek, a mi Istenünk nem Nabukodonozor, hanem a teremtő, élő Isten. Senki nem értette meg ezt a babiloni udvarból. Úgy ment át ez az üzenet, hogy nem volt cenzúra, aki ezt megállíthatta volna. Azután amikor leírta a neveket, az új neveket. Tudósok azt mondják, nyelvtudósok azt mondják, hogy pont ott, ahol a néven belül a pogány istenség Arán neve szerepelt, ott Dániel mind a négy esetben egy betűt kicserélt. Cenzúra megnézte, azt mondta, hogy hát, még tanulnia kell, helyesírás sem ismeri. Nem foglalkoztak vele. De ez nem volt véletlen. Nem a babiloni istenek fosztották meg Dánielt az identitástól, hanem ő fosztotta meg az ő identitásukat, meg elrontotta a nevüket. És ezzel megint csak jelzett a honfitársainak, hogy emberek, ne dőljetek be, nem vehetik el sem a nyelvünket, nem vehetik el sem az istenünket. Mi az üzenet? 2015. Krisztus után. Csak azt tudja teljesíteni a küldetését, aki megőrzi az identitását. Mi nem mondhatunk le keresztényként sem, hogy kioperálják a gerincünket. Keresztény embernek is van nemzete, van kultúrája és van identitása. Ezt senki nem veheti el. Nincs az a globalizációs törekvés, ami ettől megfoszthatna. Azután. Az ellenállás. Az nem forradalom. Dániel úgy állt ellen, hogy alázatos maradt. Tisztelettudó és udvarias. Nem ment ki hőzöngeni, nem dobált meg senkit paradicsommal. Kért, kedvesen közölte, hogy ő eltökélte a szívében. Ebben a világban sem lehet forró fejjel, nagy mellénnyel, nagy szájjal tovább adni értékeket. Az ilyen szabadságharcokat mindig is leverték. Valahol mi is Babilonban vagyunk, keresztényként és kisebbségben. Hogyan álljunk ellent Babilon értékrendjének? Amikor arról volt szó, hogy ki fogja legyőzni itt a Föld nevű bolygón a lázadót, Sátánt, akkor Isten erre a bolygóra nem hadsereget küldött, és nem tankokat, hanem egy tehetetlen csecsemőt. Azzal a megbízással, hogy a szeretettel győzze le ezt a világot. Isten módszere nem az erőszak, nem a kiabálás, nem az arrogancia, hanem a szeretet az, ami gyógyít és ami meggyőzi ezt a világot. Ilyen a mi küldetésünk. Az ellenállásban csak olyan fegyvereket használhatunk, amit Jézus is használ. Harmadsorban pedig az ellenállás nem jelent gettóba vonulást. Dániel megtanulta az arám nyelvet is, államtitkári szinten, műveltséget szerzett, szót értett a mágusokkal, értette az udvar dolgait, együtt élt a társadalommal, része volt a közéletnek. Mi nem maradhatunk meg keresztények a falak között, magunkba zárkózva. Dániel a mában élt, de a régi hittel. Alkalmazkodott, de nem kötött kompromisszumot. Nekünk a hitünket kell az utcára vinni. Az értékeinket, az életmódunk által kell odavinni. Dániel minél jobban kitartott, annál több bajba került. Először összeesküvési vádat olvastak a fejére, kivégzési kilátásokat mondtak, kemencébe került, tüzes kemencébe, oroszlánok vermébe. De minél több veszélybe került, annál nagyobb körben tett bizonságot az Istenéről. És csak azért, mert volt négy ilyen fiatal, annak a birodalomnak megváltoztak a törvényei, és egy adott ponton megváltozott az államvallása is. A legnagyobb Isten, uralkodó Nabukodonozor egy adott ponton elismerte, hogy nem ő, és nem ezek az istenek az igaz istenek, hanem ennek a négy fiatalnak az Isten az igaz Isten. És elrendeli, hogy minden tartományban ezt az Istent imádják. Négy fiatal, aki nem hagyta, hogy elvegyék az identitását, és elvegye a hitét. Miért szó lesz? Ha mai nap panaszkodunk, mai világban rabságról beszélünk, bármiről beszélünk, de Ha egy percig végig gondoljuk azt, hogy a világ nagyobbik részén egy-két dollárból élnek az emberek egy nap, akkor rájövünk arra, hogy az itt ülők a világ lakosainak a 75%-ához képest sokkal gazdagabbak. Ahhoz a 25%-hoz tartoznak, akik a világban nagyon gazdagok, és nem ahhoz a 75-höz, akik tengetik az életüket. Mégis sírunk és panaszkodunk. Most ebben a jóléti világban, mert azt mondom, hogy ez egy jóléti világ, akkor is, ha vannak gondjaink és kifizetetlen számláink, amikor nem divat döntéseket hozni és elkötelezni magunkat bármi mellett, ez a könyv azt mondja, hogy a jövő azoké, akik tudnak dönteni. Akik tudnak dönteni az Istenük mellett, akik meg tudják őrizni az identitásukat, akik tudják, hogy miért azok, akik, és nem bánják, bármi is történhet, de nem hagyják az identitást, és nem hagyják a hitüket. Elkötelezik magukat az Isten mellett. Nem csak olyan ide-oda tántorgó emberek, hanem értik, hogy kicsoda az Isten, és elfogadják az ő útját. Bármibe is kerülhet. Ma is az ilyen emberek fogják megváltoztatni a világot. Nem a politikusok, nem a tüntetők, hanem akik ezt az identitást, ezt a meggyőződést, ezt a hitet az életük részeként kiviszik az emberek közé. És így élnek. Én azt kívánom, hogy ebben a mai Babilonban így éljük meg a mi hitünket. Köszönöm.